Jó napot kívánok! Tanúként hallgatta meg Göncz Kingát a központi nyomozó főügyészség a moszkvai kereskedelmi képviselet épületének eladásával kapcsolatban. A volt külügyminiszter meghallgatása nem sokkal ezelőtt ért véget. A helyszínen van kollégánk Víg András. Szerbusz, kiderült-e már valami a meghallgatásról?
Szervusz Gergő, jó napot kívánok! Igen, néhány perccel ezelőtt ért véget a mintegy 3 órán keresztül tartó kihallgatás. Göncz Kinga ügyvédjével, Bárándi Péterrel érkezett reggel 9 órára a központi nyomozó főügyészség épületébe. A kihallgatás után Fazekas Géza, a főügyészség szóvivője nyilatkozatban erősítette meg, hogy a volt külügyminisztert a moszkvai magyar kereskedelmi képviselet épületének eladásával kapcsolatban hallgatták ki, hozzátéve, hogy a kihallgatást azt tette indokoltá, hogy az ügyészség, a főügyészség a nyomozásban szeretné tisztázni Göncz Kinga szerepét. Ennél többet nem árult el a főügyészség szóvivője.
Köszönöm szépen! A Magyar Nemzet információi szerint a hűtlenkezelés és az okirathamisítás gyanúja is felvetődik a Magyar Posta korábbi székházának 2008-as eladásával kapcsolatban. A lap egy független szakvéleményre hivatkozva azt írja, hogy követhetetlenek azok a számítások, amelyekre hivatkozva a székházat eladták és egy új épületet béreltek. A szakvélemény szerint a tranzakció feltehetően szándékos vagyoncsökkentésre irányult. Az ügyben egy éve büntetőeljárás folyik, gyanúsított még nincs. Várhatóan feljelentést tesz Esztergom polgármestere a város korábbi gazdálkodásával kapcsolatban. Tétényi Éva tegnap nyilvánosságra hozta a város gazdálkodásáról készült számvevőszéki jelentést, amely szerint az előző vezetés többször is megsértette a törvényeket, amikor svájci frank alapú kötvényeket bocsájtott ki 2007 és 2010 között. 12 milliárd forint értékben. Az új polgármester a szerinte kezelhetetlen pénzügyi helyzet miatt tavaly adósságrendezési eljárást kért. Ezt a testület többségét adó Fidesz frakció, köztük Megyes Tamás volt polgármester, törvénytelennek tartja, és azóta nem működik együtt Tétényi Évával. Az alkotmányozásról egyeztett délután Schmidt Pál köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök. A köztársasági elnöki hivatal szerint az államfő kiemelt figyelemmel kíséri az alkotmányozást, ezért nem csak a pártokkal, hanem a kormányfővel is egyeztet. Közben Navracsics Tibor tegnap a Hír TV rájátszás című műsorában azt mondta, hogy az alkotmány tervezett közpénzügyi részébe úgynevezett adósságfékeket építenek be. A közigazgatási miniszter szerint ennek az a lényege, hogy ha az államadósság elér egy előre meghatározott szintet, akkor automatikus lépések következnének. Például csökkentenék a kiadásokat. Újabb influenzás beteg halt meg ezúttal Győr-Moson-Sopron megyében. A megyei tiszti orvosi szolgálat szerint a beteg szervezetében a H1N1-es vírust mutatták ki. Eddig összesen 20-an haltak meg az influenza miatt. Az országos tiszti főorvos szerint az elmúlt időszakban lassabban terjed az influenza. Az elmúlt hetekben a kórházak többségében részleges vagy teljes látogatási tilalmat vezettek be az influenza járvány miatt. Az ENSZ biztonsági tanácsa egyhangú határozattal ítélte el a líbiai békés tüntetők elleni erőszakot, és a támadások azonnali leállítására szólították fel a líbiai vezetést. Kaddafi tegnapi beszédében a külföldöt vádolta azzal, hogy lázadást szít az országban, és kijelentette, hogy helyreállítják a rendet.
Folyamatosan menekítik a külföldi állampolgárokat Líbiából. A távozók szerint kaotikus viszonyok vannak a tripoli repülőtéren, de a városban már nincsenek összecsapások. A líbiai vezető tegnap kábítószer hatás alatt álló, a külföld által megtévesztett és becsapott fiataloknak nevezte a tüntetőket. Kaddafi, aki önmagát a forradalom harcosának nevezte, felszólított mindenkit, hogy az utcára vonulva tegyen hitet rendszere mellett. A biztonsági tanács összehívását kezdeményező Líbia volt ENSZ diplomatája szerint a beszéd a leszámolásra felhívó kódolt üzenet volt. A biztonsági tanács azt üzente Kaddafinak, hogy állítsa le a vérfürdőt. Olyan információkat kaptam, hogy Kaddafi beszéde után az ország nyugati felén támadások indultak a békés tüntetők ellen. A beszéd egyfajta kódolt felszólítás volt a népirtásra. Időközben a líbiai belügyminiszter is átállt a tüntetők oldalára, egyben felszólította a katonákat, hogy legyenek szolidárisak a forradalommal. Az elmúlt időszakban már több politikus és magasrangú katona mondott le tisztségéről.
75-re emelkedett a tegnapi új-zélandi földrengés áldozatainak száma, de több százan még a romok alatt lehetnek. Közben Christchurch városában szükségállapotot vezettek be, hogy így akadályozzák meg a fosztogatásokat. A városban egész éjszaka folytatódott a sérültek mentése.
Új-Zélandban a pusztító földrengés helyszínén megfeszített erővel kutatnak túlélők után. Egy nap alatt 120 embert sikerült kiszabadítani a romok alól. 300 embert eltűntként tartanak nyilván, de nem biztos, hogy mindenkit a leomlott épületek temettek maguk alá. Sok esetben a törmelékek közé szorult túlélők SMS üzenetekkel vagy zajt keltve tudták felhívni magukra a mentő alakulatok figyelmét. Oda csoportosítjuk eszközeinket, ahol a legnagyobb esély van túlélők megtalálásának. Még sokan lehetnek, de az idő szorításában mindenhova nem tudunk eljutni, nagyon nehéz ilyenkor dönteni. Sok külföldi diák is meghalhatott abban az épületben, amelyik a város központjában omlott össze. A Canterbury televízió irodaházában egy nyelviskola is működött, 10 japán diák eltűnt a rengéskor. A rendőrség szerint kizárt, hogy túlélőket találjanak itt. Christchurch környékén szükségállapotot rendeltek el, hogy így akadályozzák meg az esetleges fosztogatásokat. A földrengések által gyakran sújtott Új-Zélandon a tegnapi volt az elmúlt 80 év legtöbb halálos áldozatot okozó földmozgása.
Itthon az egyik általános iskola bezárása ellen tiltakoztak több százan Békés Csabán. A város szerint túl kevés gyerek jár oda, ezért intézményeket kell összevonni. Részletek Szegedről.
Szerint nem igaz, hogy kevés diák jár az iskolákba, hiszen van olyan osztály, ahol 28 gyerek tanul. A szülők egy tiltakozó levelet is írtak, amelyet az oktatásért felelős alpolgármesternek adtak át. Az alpolgármester azt ígérte, megvizsgálják a szülők észrevételeit.
200-an szülők, diákok demonstráltak az egyik Békés Csabai általános iskola előtt.
Nem szeretném, hogy bezárják az iskolát, mert szeretem ezt az iskolát, és az öcsém is ide jönne.
Az önkormányzat döntött úgy, hogy összevon két iskolát a városban, azt mondják, kihasználatlan az iskola, túl kevesen járnak oda. A szülők szerint ez nem így van, és ráadásul félték is a gyerekeket, mert a belvárosi iskola gyalog messze van a lakótelettől, és sok baleset is történik arra felé.
Itt azért zöldövezetben vannak, nagy területen tudnak lenni, és ott abban az iskolában pedig, ahogy kilépnek az iskolakapun, már az utcán vannak. Itt azért látható, hogy még egy kapu is elválasztja a bejárattól őket.
A tiltakozók petíciót is írtak a város vezetőinek, amit gyalog vittek a városházára. Így mutatták be, mennyivel többet kellene naponta utaznia a gyerekeknek az iskolába. A tiltakozó levelet az alpolgármesternek adták át.
Egy demográfiai hullámvölgyben vagyunk, és a város intézményrendszer ezt a demográfiai hullámvölgyet ezt nem tudja lekövetni.
Az alpolgármester megígérte, a levélben leírt kifogásokat megvizsgálják, és a lehető leghamarabb tájékoztatják az eredményről a szülőket és a diákokat.
Kevesebb osztály lesz kevesebb intézményben Szolnokon, ugyanis szeptembertől átszervezik a középiskolákat. Az összevonások fő oka, hogy Szolnok 1 milliárd forintos hiánnyal küzd. Az önkormányzat szerint emellett folyamatosan csökken a tanulók létszáma is az iskolákban. A két legnagyobb összevont szakképző iskolába egy-egy tagintézmény olvad be, és egy-egy szakkal kevesebbet is indítanak.
Megfordítjuk a széket, aztán éjjeli szekrényt félreteszed.
Ápolónőket képeznek a Szolnoki Egészségügyi Szakközépiskolában. Szeptemberig még itt ebben az Abonyi úti épületben, utána viszont költöznie kell a 220 tanulónak és a 16 tanárnak.
A 4 tagintézményünkből, 4 telephelyből 3 tagintézmény vagy 3 telephely fog működni szeptember 1-től.
Eddig ugyanis a Szolgáltatási Szakközépiskola 4 tagintézménye 4 különálló épületben működött.
A beköltöző tanulók természetesen a jelenlegi, amúgy is zsúfolt épületünkben további zsúfoltságot fognak majd jelenteni, amelynek a megoldásán jelenleg dolgozunk. Ma még megmondani azt, hogy melyik tagintézményünkben, melyik telephelyünkön, mely tanulócsoportok fognak tanulni, ezt nem tudom.
A műszaki szakképzőnek az eddigi 5 helyett szeptembertől 4 tagintézménye lesz, elektrotechnikai szak pedig nem indul. Ezt a gimnáziumot, a Tisza partit pedig átvenni a római katolikus egyház, erről jelenleg tárgyalnak.
A középfok átszervezése az, ami az egyik racionalitás.
Az idén ugyanis 100-al kevesebb tanuló fejezte be a 8. osztályt, mint tavaly, és 200-al kevesebb a Szolnok környékéről bejárók száma is.
Nagyon-nagyon komoly a probléma, 1,2 milliárd forint az a működési hiány, amit most Szolnok város magáénak tudhat, ezért az önkormányzat által fenntartott intézményrendszerben, oktatási, szociális, egészségügyi rendszerben mindenképpen valamiféle átszervezésre van szükség. Hogy...
Az esetleges létszámleépítésre és a tervezett megtakarításra vonatkozó pontos számokat március közepére ígéri az önkormányzat.
700 millió forintot költött fejlesztésre az elmúlt hónapokban a Heves-megyei Kompolt. A településen új óvodát építettek, így most már 125 gyereket tudnak elhelyezni az intézményben. Részletek Miskolcról.
A fejlesztések részeként felújították és bővítették az iskolát is. Korszerű eszközöket is vásároltak a beruházáshoz. Pályázaton a költségek csaknem 95%-át nyerte el az önkormányzat.
Ebből a régi vályokházból költözött ide az óvoda, 25-tel több az óvodáskorú gyerek Kompolton, ezért volt szükség nagyobb, korszerűbb épületre.
Szépek a bútorok, minden új benne.
Akadálymentes fürdőszobákat, tornatermet és fejlesztőszobát alakítottak ki.
Vizsgálóablakot alakítottunk ki rajta, ennek az a lényege, hogy a gyerek kintről nem lát, viszont a folyosó, ahol a szülők megnézhetik a gyereket, hogyan viselkednek foglalkozás közben.
260 millió forintból építették az óvodát az általános iskola udvarára, új eszközöket is beszereztek.
Eszközfejlesztésre 16 millió forintot költhettünk, ez a beruházás, illetve a bútorokra, a berendezési tárgyakra és különböző játékokra tudtuk költeni.
Kicserélték és beépítették az iskola tetőterét, 126 millió forintot költöttek az intézmény fejlesztésére, 12 millió forintból interaktív táblát és korszerű eszközöket vásároltak.
Nyilánzárókat, az épület tetőcseréjét, a festését érintette, ezen túl most korszerűsítettük az iskolának a fűtését, amely tulajdonképpen már régóta időszerű volt, hiszen olyan gázkazánjaink voltak, amelyeknek meghibásodása több alkalommal veszélyeztette az iskola működését.
60 felső tagozatos diák jár ide nagy útról, összesen 330-an tanulnak itt. Ezért kellett bővíteni az épületet. A beruházásokhoz 95%-os pályázati támogatást nyert az önkormányzat.
95%-kal építettünk új óvodát, újítottunk új iskolát, és emellett futott harmadik főprogramként az útfelújítási programunk is, ami 160 millió forintot ölelt fel.
Az elmúlt három évben több mint 700 millió forintot költöttek fejlesztésre Kompolton, 15 millió forintból játszóteret építettek, 14 utca burkolata újult meg, a hevesi település új részén 120 telket közművesítettek.
Nem lesz fennakadás a pécsi tömegközlekedésben, jelentette ki Pécs alpolgármestere. A politikus azután beszélt erről, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal 774 millió forintnyi büntetés szabott ki a pécsi közlekedési ZRT-re. Részletek Pécsről.
A NAV szerint a közlekedési cég kisebbségi tulajdonosa még 2009. januárjában színlelt szerződésben adta el a városi buszokat egy leányvállalatának, majd egyből vissza is bérelte azokat. Ezzel az ügylettel pedig jogtalanul csökkentette az adóját.
Ezek miatt a buszok miatt fizethet csaknem 800 millió forintos büntetést a pécsi közlekedési ZRT. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint a társaság kisebbségi tulajdonosa színlelt szerződésben adta el a járműveket a saját leányvállalatának, majd egyből vissza is bérelte azokat, így kibújva az adófizetés alól. A NAV egyúttal megsemmisítette a szerződést. Az önkormányzat ügyvédje szerint ez nem jelenti azt, hogy ismét városi tulajdonba kerültek a buszok.
A végső döntést ebben a kérdésben a polgári bíróságnak kell majd meghoznia, amely fölül is bírálhatja adott esetben a NAV határozatát, és hozzá kell tenni, hogy még mindig csak az első fokú eljárásnál tartunk.
Bárhogy alakuljon az ügy, a pécsi tömegközlekedésben nem lesz fennakadás, jelentette ki a város alpolgármestere. Csizi Péter elmondta, összehívták a közlekedési vállalat közgyűlését. A NAV revíziója ugyanis igazolta, hogy a cég menedzsmentje nem volt gondos gazda.
Hogyan lehetséges az, hogy kiszervezésre került a pécsiek buszai, és ezáltal egy több mint 700 millió forintos büntetést kellett a cégnek, illetve kell a cégnek elszenvednie. Ez és sok más jogi kérdés, sok más elszámolási vita a ma ő életre hívott közgyűlésnek a feladata lesz. Minden kérdésre a menedzsmenttől részletes választ várunk.
A buszok kiszervezése miatt Páva Zsolt polgármester még 2009 nyarán feljelentést tett. Az ügyészség végül a cég jelenlegi vezérigazgatója ellen különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt emelt vádat. Kecer László tárgyalása most kezdődött volna, ám elhalasztották, mert a vádlott megbetegedett. Új időpontot egyelőre nem jelölt ki a Baranya megyei bíróság.
A nyolcad döntőnél jár a Bajnokok Ligája. A részletekkel és az eredményekkel itt van Zelinka Ildikó.
Sőt, már a nyilatkozatok is eljutottak hozzánk, tehát azokat is meg tudjuk mutatni. Jó napot kívánok! A tegnapi két meccs közül a legtöbben a Real Lyon összecsapást figyelték, hiszen a Madrid számára az elmúlt években rendre a nyolcad döntő jelentette a végállomást.
A sötétmezes Lyon és a fehér Real Madrid szürke első félidőt játszott egymással, igazán veszélyes lehetőséget egyik csapat sem tudott kialakítani. Rögtön a szünet után azonban gyors egymás utánban kétszer is egy hajszál választotta el a Realt a góltól. Előbb Ronaldo szabadrugásból, majd Sergio Ramos egy szöglet után találta el a kapufát. A 60 percet eredménytelenül játszó Adebayor helyett aztán beállt a két éve még a Lyonban játszó Benzema, a franciák pedig foghatták a fejüket, hogy elengedték. Benzema még abban a percben vezetés szerzett nevelőegyesülete ellen, ez pedig jelezte, hogy a Madriddal ma nem eshet meg az a csúfság, ami eddigi három lyoni látogatásakor. Előnyét azonban nem tudta megtartani a Madrid, egy védelmi hibának köszönhetően az üresen maradó Gomis egyenlített közvetlen közelről. A végeredmény így 1-1, a Real idegenben lőtt góljának köszönhetően kedvezőbb helyzetből várhatja a visszavágót.
Bár még nem dőlt el semmi, a szakemberek elégedetlenek. José Mourinho a meg nem ítélt büntetőt kéri számon a bíróktól, míg Claude Puel csalódott a kapott gól miatt. Ráadásul a gólszerző nem is más, mint az egykori lyoni Karim Benzema. Örülök, hogy gólt tudtam szerezni, nagyon értékes ez a döntetlen, amit egy igen jól játszó Lyon otthonában értünk el, mondta a francia csatár. Honfitársai sincsenek elkenődve, Lloris kapusa a döntetlen ellenére is optimistán nyilatkozott. Ilyen a futball, megvoltak a lehetőségeink, de a végén örülhettünk, hogy kiegyenlítettünk. Persze, semmi sincs még veszve. Ebben a szakvezetők is egyetértenek. A Madrid vezetőedzője a Bernabeu varázs erejében bízik, a Lyon mestere pedig a csapatában. Továbbra is látok esélyt a továbbjutásra, hiszen minőségi játékosainkkal minőségi futballt játszunk. Miért is ne sikerülne, mondta Puel. A visszavágót március 16-án rendezik Madridban.
Azért a másik mérkőzésről se feledkezzük meg, Köbenhavn Chelsea, annak a két góljával 0-2. Az All-Star Gála legértékesebb játékos a sziporkázott csapat a mai mérkőzésén. Nem elhanyagolható tény, hogy ezzel a címvédő Los Angeles Lakers három vereség után ismét tudott nyerni.
Barátként üdvözölték a Lakers játékosai az atlantai Josh Powell-t, de a köszöntés mellé ezúttal egy bajnoki gyűrű is járt, hiszen Josh a tavalyi szezonban bajnokságot nyert a Los Angeles-szel. Kobe Bryanték azonban csak a meccs előtt udvariaskodtak, és hamar 8 ponttal meglógtak ellenfelüktől. A második negyedben tovább növelte az ekkor már tetemes előnyét a hazai gárda, és Paul Gasol révén már 49-27-re vezettek. Sőt, a nagy szünet után a bomba formában játszó 20 pontig jutó Bryant triplájával már 26 pont volt a differencia. A mérkőzést végig irányítva nyertek a hazaiak, Los Angeles Lakers Atlanta Hawks 104-80.
Idegenbeli győzelem jubileumi gól, kellett több a boldogsághoz, a San Jose mindezt kipipálhatta az észak-amerikai profi jégkorongliga legutóbbi játéknapján.
A detroiti Joe Louis Arena közönsége szinte egy percig sem unatkozhatott a San Jose Sharks elleni profi jégkorongliga mérkőzésen, bár a Red Wingsért szorítók jobban örültek volna, ha csapatuk győztesen hagyja el a jeget. Egy nagyon boldog ember azonban biztos volt a mérkőzés után. A vendégek játékosa Joe Thornton kezdte meg a gólgyártást, karrierjének 300. találatát érve el ezzel. Az első harmad egy gólja után a másodikban viszont már 4 gólnak is tapsolhatott a közönség. Devin Setoguchi találata zárta ezt a játékrészt, sőt az utolsó 20 perc is az ő góljával kezdődött, 4-2 a vendégeknek. A mérkőzés hajrájában még Henrik Zetterbergnek köszönhetően szépített ugyan a Detroit, de ez is csak a 4-3-as vereséghez volt elég.
Néhány napig a magyar jégkorong válogatott edzője Ted Sather a Dunaújváros csapatának munkáját segíti.
Több szem többet lát. Így gondolták a Dub Docklernél, ahol 10 napig Ted Sather szövetségi kapitány is segíti Patrick McCallum vezetőedző munkáját. A cél, hogy a csapat jobb legyen, és akár már az idén elérje magasan kitűzött céljait. Kollégám kitűnő munkát végez, a csapat pedig jó, szerintem erősebb, mint tavaly, mondja Ted Sather. Vannak nagyon jó játékosok a keretben, akik a válogatottba is bekerültek. Így elérhető célnak tűnik, hogy elölvégezzünk a magyar bajnokságban. Sather korábban a Volán és a Medvescsák Zágráb vezetőedzőjeként is megtapasztalta, mennyivel erősebb az osztrák liga a magyarnál. Az igazi különbség a meccsek számában van, mondja. Az osztrák ligában 54 mérkőzést játszik egy csapat az alapszakaszban, ami segít, hogy meccsről meccsre erősebb, jobb legyen egy játékos. Ez egy magasabb szint, a magyar bajnokság nem ad ennyi tapasztalatot. A dunaújvárosi beugró után Ted Sather ismét a magyar válogatottra koncentrál majd.
Legközelebb este jelentkezünk sporthírekkel, többek között vízilabdával, hiszen megkezdődik Miskolcon a Volvo Kupa.
Köszönöm szépen. Most pedig Tóth Tamás és az időjárás jelentés következik.
Jó napot kívánok, kedves nézők! A hideg egyelőre nem nagyon enged szorításából. Ráadásul az ország keleti részein újabb havazásra lehet majd számítani, elsősorban holnap a nappali órákban, de hószálingózás, illetve gyenge, jelentéktelen havazás addig is kialakulhat, elsősorban a Dunától nyugatra eső területeken. Tőlünk keletre, délkeletre sok felhő látható. Ez egy mediterrán ciklonhoz kapcsolódik, ez a felhőrendszer, illetve van egy úgynevezett összeáramlás, egy markáns összeáramlási zóna itt tőlünk keletre, és ez holnap egy picit közelebb helyeződik az ország fölé, tehát emiatt a Tiszántúlon folytatódik a borongós, helyenként bizony csapadékos időjárás. Most a délutáni órákban a Dunántúl nagy részén azonban több órás napsütés várható, különösen a Nyugat-Dunántúlon, viszont ott kellemetlenül szeles idő lesz, ami több fokkal rontja majd a hőérzetünket, amúgy sem lesz magas a hőmérséklet, ott mindössze -2-3 fok körül alakul. Másutt az országban általában -2+1 fok közé melegszik fel a levegő, és ahogy említettem, tehát elsősorban a Duna-Tisza közének a keleti részein, illetve helyenként a Tiszántúlon is előfordulhat hószálingózás. Éjszaka az ország nyugati részein már alapvetően derült idő várható. A középső területeken változóan felhős lesz az ég, míg a Tiszántúlon alapvetően borult idő várható, és ott egyre több helyen lehet számítani majd hószálingózásra, illetve gyenge havazásra. A szél mindenütt mérséklődik, és -4-10 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap napközben is kettősség lesz az időjárásra jellemző. A Dunántúl nyugati részén napos idő várható, a Dunántúl keletebbi területein több felhő lesz. A szél időnként még élénk lesz, és 0 fok körül lesz a hőmérséklet, mint ahogy a Dunától keletre eső területeken is hasonló lesz a helyzet, mint a hőmérsékletet illeti. Viszont a Tiszántúlon inkább borongós idő várható, és elsősorban a Kiskunma és a Nyíregyháza vonaltól keletre lehet számítani több helyen havazásra. Ezt követően még az ország déli és keleti részein még eleinte előfordulhat majd hószálingózás, gyenge havazás, később egyre több napsütésre lehet számítani, viszont éjszaka több helyen párás lesz a levegő, és valamelyest erősödik a nappali felmelegedés. Jó étvágyat kívánok, kedves nézők, az ebédhez, viszontlátásra!
Most Kárpát Express, híradó legközelebb 16:30-kor lesz, Novodomszki Éva várja majd önöket. Én köszönöm a figyelmüket, további szép napot, viszontlátásra!
Késtük az orvosi vizsgálatot.
Nem két hónapos terhes vagy, ugye?
Ments meg, Ráni!
A kezelés egyszerűen el fogja űzni ezeket a hangokat.
Ezzel fogom legyőzni Máját.
Elutazol? Igen.
Indiából hívnak.
Indiából?
India álmok útján. Ma délután az M1-en.
Szeretném összesöpörni egy széthullott család darabkáit.
A vád pedofília.
De én nem csináltam semmit.
Én meg elválok. Helyes?
Neked fogalmat sincs, hány hamisan pedofiliával vádolt nyomorultat találkoztam.
Hány ingerem van tőled, Andrea? Tudod, hogy mindig sikerül meglepned valamivel. Kamerázzuk be a lakást.
Én ügyvéd soha.
Kussolj már!
Házas párbaj. Ma délután az M1-en.
Én? Nick?
Holly, olyan meghökkentő dolgot talált. Ha mázlink van, a Kimera Gold lehúzhatja a rolót. Jöjjön be, Tim!
Hívhatsz Timnek is.
Ez nem randi, nem az, amire gondolsz.
Maga a bátyja helyett bátyja.
kifelé.
Ó, uram, adj erőt.
Randim lesz, képzeld.
Szentségeség! Nem úgy értem. Szuper, lehozzuk a gyíkos sztorit.
Én festettem a pöttyöket egy sima gyík.
Rózsa ágy. Ma 20 óra 5 perckor az M1-en. A teában. Megismerhetjük a tea rejtett titkait. A jobb agyféltekével festők sikerei. Vendégségbe hívtunk egy fiatal fotóművésznő. Lesz szerelem és kaland. Mészáros Antónia várja önöket. Ma a tea délutánban az M1-en.
Mindannyiunk célja, hogy egy egészséges társadalomban éljünk, de ahhoz, hogy ez megvalósuljon, elkerülhetetlen a sportolás.
A gyerekek nem önmagáért végzik a testmozgást, nem önmagáért ugrabugrálnak, hanem azért, mert annak van egy versengési összetevője.
Prizma. Ma este az M1-en.
Közteher dupla sajttal, hamburgeradóval az egészségért. Akadályverseny nagy családoknak. Hogyan jussunk el A-ból B-be, hova szervezünk programot 4-5-6 gyermekkel. Kádár, Kovács, Kárpitos és könyvkötő. Kihalás szélén a hagyományos kisipari szakmák. És támogatás nélküli kezelések, fogpótlás vagyonokért. Mindenről a Jelfogóban.
Jelfogó. Holnap este az M1-en. Felrázzuk az üdítőt.
Ez a háború, idegháború is, ahol minden polgár ott áll idegeivel a vártán.
Nem veszünk semmit.
Mindig ezt mondják. Milyen érdekes, mindig ezt mondják.
Itt maga most meg akarja csalni a feleségét.
Csukrom, de jó, hogy nem van egy egyiket tetszenek lapjára.
Maga hazajön.
Ér a lapért csak éjszakára.
Üdítő. Rejtő Jenő és Nóti Károly. Pénteken 20 óra 5 perckor az M1-en.
Szóval te hiszel a tündérekben?
Ha nem hinnék bennük, nem látnám őket.
Sikerült lefényképeznünk őket!
Egyszerűen mesébe illő.
Na jó, elég a játékból. Hogy csináltátok?
A legkülönösebb, amit valaha láttam. Tündéreket találtak Yorkshire-ben.
Arthur Conan Doyle.
Isten hozta, Sir Arthur.
Tiszteletem, Mrs. Wright, Harry Houdini.
Engem nem vertek át! Halljam az igazat!
Peter O'Toole és Harvey Keitel főszereplésével. Az igazi tündérmese. Szombaton 21 órakor az M1-en. A mama aggódik.
Hát csak vigyázz magadra, angyalom. És ha befejezted, rögtön fölvenni a pulóvert.
A papa ideges.
Mi ez? Mi ez?
A lány meg.
Ugye maga szerelmes Feri?
Szerelmes.
Én azt hittem, hogy maga egy modern.
Vagyok is. Nem tökén kapom senki.
A feleségemnek azt kell hívni, hogy én most korombaságokat mondok magának. Kegyeskedjék, visszafenyeget engem a kezével, igen?
Ajaj. Tolnai Klárival a főszerepben. Az én lányom nem olyan. Vasárnap 15 óra 35 perckor az M1-en.
Nincs olyan ember, akit ne rázna meg a természeti csapások, az árvíz, a belvíz sújtotta emberek szenvedése. Ezúttal világhírű magyar művészek fognak össze, hogy segítsenek. A Magyar Állami Operaházban jótékonysági operagála keretében lép színpadra Komlósi Ildikó, Lukács Gyöngyi, Rost Andrea, Tokodi Ilona, Bogányi Gergely és a Magyar Nemzeti Balett. Opera Gála. Március 6-án az M1-en.